Úr Jézus, hálát adunk a Te igédért, és most is megvalljuk, hogy hisszük, hogy a Te igéd igazság, hisszük, hogy a Te igéd az hibátlan, és hogy jó a mi építésünkre, nevelésünkre. Szeretnénk a Te igédre alapozni az életünket. Kérlek, hogy nyisd meg most a szívünket a Te igéd előtt. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Hát ugye sokféle ünnepet szoktunk tartani. Például van személyes ünnep, amikor valakinek megünnepeljük a névnapját, vagy születésnapját, ez egy családban egy ünnep, egy nagyon fontos ünnep. Aztán vannak közösségi ünnepek, ilyen például majd nekünk az imaház megnyitó ünnepségünk november 25-én. Aztán vannak országos ünnepek, ugye az október 23-a, vagy augusztus 20-a, vagy sorolhatnám. Aztán vannak az egyházunk életével kapcsolatos ünnepek. Például ilyen lesz majd a Dunántúli Misszió napja, ami február 1. vasárnapján lesz. És természetesen, és talán legfontosabban vannak a úgymond keresztény ünnepkörhöz tartozó ünnepek, a karácsony, húsvét, pünkösdés, és így tovább. Úgy gondolkoztam rajta, hogy tudunk-e mondani olyat, ami ezekben az ünnepekben, az a sokféle ünnepben közös. Ugye, mert nagyon sokfélék ezek, hogy névnap, születésnap, aztán október 23-a, keresztény ünnepek. Hogy van-e, tudtok-e olyat mondani, amire mindegyikre igaz, hogy ami közös? Aha, igen, ez igaz, tehát valóban mindegyik ugye az emberekkel kapcsolatos valami történés, talán történés volt. Aztán még, hogy emlékezés. Igen, tehát mindegyikben valamire emlékezünk valamért. Az öröm. Ugye ez érdekes, mert azért vannak ugye olyanok is, amik azért nem annyira, tehát például mondjuk, amit most ünnepeltünk az október 23-át, abban azért sok fájdalom van, még most is. De mégis, ha talán az örömet egy picit úgy változtam meg, hogy jó dolog az, amiért mi tartjuk ezt. Bár nagyon sok szenvedés történt például október 23-án, 56-ban, vagy megünnepelhetünk, vagy emlékezhetünk olyan dolgokra, amikor nehézségek voltak, de mégis történt valami jó. Történt valami jó. Van valami, amire mutat az az ünnep. És ilyen értelemben, hát sajnos a mi népünknek nagyon sok ünnepe olyan, ami úgymond egy levert szabadságért való küzdelem, de mégis valami történt, valamire emlékszünk, ami előre mutat. És azt gondolom, hogy talán ez fontos, hogy amikor ünnepelünk valamit, akkor igen, legyen valami lényege, ami örömet, ami egy előremutató jó dolgot jelent. Vannak olyan emlékezések is, amik kimondottan valami rossz dologra emlékezünk, és egyszerűen csak azért, hogy soha többé meg ne történhessen. Ezeket inkább gyásznapnak hívjuk, vagy egy megemlékezésnek. A keresztény ember számára, amikor ünnepel, akkor azt gondolom, hogy bármilyen ünnepről is van szó, az valahol Isten szemszögéből kell, hogy történjen az az ünnep. Nem lehet, nincs az életünkben semmi olyan, igaz, amiből Istent kihagyjuk. Nincs olyan. Vagy legalábbis, ha valaki azt mondja, hogy a kereszténység az egy külön dolog, és egyébként a hétköznap más, akkor nem arról a kereszténységről, nem arról a Krisztus követésről beszél, amit Isten igéje mond. A keresztény embernek az életének a minden egyes pillanatát át kell, hogy szülje az Istennel való lét. És éppen ezért, amikor például a gyermekünk születésnapját megünnepeljük, akkor hálát adunk. És Istennek adjuk a dicsőséget, hogy milyen csodálatos dolog, hogy életet adott, és mennyire örülünk annak, hogy ő él, és utána még meg is állunk, és imádkozunk az ő életért. Vagy amikor megünneplünk egy nemzeti ünnepet, október 23-át, akkor mindig az van bennem, hogy tudom én ezt úgy, erre megemlékezni, hogy valahol Istennek a szemszögét lássam benne, és imádkozom az országomért. És keresem Istennek a vezetését ebben is. Amikor tehát egy keresztény ember ünnepel, akkor azt mondom, hogy csak olyan ünnepet ünnepelhet, amiben együtt tud ünnepelni Istennel. Amiben van helye Istennek, mert olyan ünnepet nem szeretnék megünnepelni, amire Isten azt mondja, hogy ő ettől távol tartja magát, és ő neki ehhez semmi köze. Akkor azt mondom, hogy hát akkor nekem sincs ehhez semmi közöm. Szeretnék egy picit pár dolgot elmondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan is tudott kialakulni ez a furcsa ünnepkör, ha mondhatom így, ez a furcsa időszak, amiben ennyi minden van. Egészen régi időkre kell visszamenni, hogy a kelta eredetű, ez a Halloween ünnep például, a Krisztus előtti időszakból, a keltáknál egyébként október 31-e volt az, amikor úgymond megemlékeztek arról, hogy a fény eltűnt, és jön a sötétség, és ekkor a kelta varázslók, úgy hívták őket, hogy druidák, sámánok vagy látók, ezek ilyen boszorkaszerű férfiak voltak, ezeknek jött el az idejük ezen az estén, és ez egy kicsit olyan félelmetes, különleges időszak volt, arra gondoltak, hogy most, amikor a fény és a sötétség váltása van, akkor úgymond a meghalt szellemek is előjönnek, és ott kószálnak, és ilyenkor ezek a sámánok, ezek fölhasználták ezt az időszakot arra, hogy valamiféle módon a nép felé üzeneteket adjanak. Ugye a mai világban eléggé könnyen mondják azt, hogy tulajdonképpen ezek a sámánok, akik egyébként Afrikában is voltak, meg sok népnek az életében ott voltak, ezek végs jó emberek voltak, tulajdonképpen segítettek az embereknek különböző dolgokban, szellemi segítséget nyújtottak, és talán mondhatjuk, hogy lehet, hogy ilyen sámán is volt, aki nem rossz dolgokra akart ezt felhasználni, de mégis akármilyen történetet olvasok, akármelyik népnek az életében, az derül ki, hogy inkább ezek a sámánok erősen uralkodtak a népen. És félelmet keltettek, tulajdonképpen házról házra jártak, és hogyha úgymond kedvességet találtak, és elfogadták őket, elfogadták az ő üzenetüket, akkor minden rendben volt, akkor úgymond megáldották ezeket az embereket. Ha viszont ellenállásba ütköztek, akkor átkot hoztak, és éppen ezért igazából ez nem is nagyon következett be, hanem tehát a babonás nép az elhelyezte magát alattuk. Aztán amikor a római birodalom terjeszkedett, és az angliai, illetve a Franciaország egyes részein, ahol kelták éltek, ugye elfoglalt őket, akkor hát ők is összekeveredtek ezzel a szokással, és a római birodalomban volt egy úgymond halottak emléknapja, ami pont erre az időszakra esett, és ezért ez is már egy picit összekeveredett vele. És aztán, amikor a római birodalomban tért hódított az állami kereszténység, akkor jött egy időszak, amikor a minden szenteknek az ünnepét, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy az összes szent mennybéli üdvözült emlékére tartanak egy emléknapot, azt is áttették erre az időszakra, ugyanis volt egy olyan elképzelés, hogy a pogány népeket úgy lehet a legkönnyebben megtéríteni, hogy az ő ünnepeikre ráültetnek olyan ünnepeket, amik már nem az övék, és talán így próbálták, úgymond, hát jó belátásra bírni őket. Ez egy jó szándék lehetett, mégis ezért alakult ki, hogy aztán a minden szenteknek az ünnepe is ide került. Ez egyébként 610 óta van úgymond megünnepelve. Aztán ehhez persze hozzájött a szenteknek a tisztelete, az imádata, a közbenjárás. Nem biztos, hogy ez volt az eredeti szándék, de mégis kialakult vele. Ugye a halottak napját aztán így hivatalosan már 998 óta tartják meg. Itt a halottakra való emlékezés, illetve a halottakért való ima, meg a közbenjárás jött be tulajdonképpen, és így akkor ezek a dolgok így elég jól összekeveredtek. A Biblia egyébként azt mondom, hogy a gyászt és a síratást azt nagyon is helyesnek tartja, és van helye mindennek. Van helye az illendő temetésnek, és van helye annak, hogy a sírokat tiszteletben tartsuk. Tehát semmiképpen nem mond a Biblia azzal ellent, hogy a halottaink felé egy bizonyos tiszteletet és szentséget tegyünk. Szeretnék felolvasni a 2. Sámuelből egy részt, hogy Dávid hogyan is viselkedett akkor, amikor az ő gyermeke meghalt. A 12. Sámuel 12-19-ben olvassuk. Dávid azonban látta, hogy szolgái suttognak maguk között, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit. Meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az úrházába és leborult. Azután hazament és kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett. Akkor ezt mondták neki a szolgái. Miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál. De amikor meghalt a gyermek, fölkeltél és ettél. Ő így felelt. Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam, ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Látjuk azt, hogy tulajdonképpen még akkor is megütközést keltett Dávidnak ez a viselkedése, mert az lett volna szerintük a normális, hogy utána, amikor meghal a gyermek, akkor hosszasan nyomorúságba kerül Dávid, siratja őt, és ilyen módon fejezékező bánatát. De Dávid valami olyasmit mondott, ami az élettel kapcsolatos. Azt mondta, hogy addig, amíg él a gyermek, igen, addig megteszek mindent azért, hogy életben maradhasson. És talán mi is mondhatjuk, hogy addig, amíg élnek a mi barátaink, a mi rokonaink, a mi embertársaink, addig van itt az ideje annak, hogy kifejezzük feléjük a mi szeretetünket, tiszteletünket. És amikor valaki meghal, mint ahogy Dávidnak a gyermeke meghalt, akkor látjuk azt, hogy Dávid nem elfelejtette ezt a gyermeket, hanem tudta, hogy ez a gyermek hova került, tudomásul vette az Isten akaratát, de azt mondta, hogy nem engedi összetöretni az életét ebben, hanem tovább lép. És amikor a halottak napjára gondolunk, akkor tudjuk azt, hogy igen, ez egy fontos dolog, hogy emlékezzünk, de nem szabad utat engednünk annak, hogy aztán az egész életünket esetleg arra építjük föl, hogy ővelük próbálunk beszélgetni, vagy megtartani ezeket a dolgokat. Aztán tovább menve egy kicsit, tehát kialakult ez a három ünnep, ami így egybe került. Ugye a 19. század végén, amikor ír emberek kivándoroltak Amerikában, akkor elkezdték kicsit feleleveníteni azt a szokást, amit ők gyakoroltak az ő régi idejükben vagy vallásukban. És ez egy kicsit másképp történt, mint ahogy korábban volt. Tulajdonképpen annyi történt, hogy a szegények elmentek a gazdagokhoz, úgymond ilyen áldásokat kívántak, és alamizsnát kaptak. És aztán ez az esemény, ez mára már egészen megváltozott. Ma lehet mondani, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a Halloween az a második legnagyobb ünnep. Az első az a karácsony. Azt nevezik úgymond szép ünnepnek. Karácsonykor minden olyan kedves és szép, igaz? Milyen szépen fel van díszítve. Igyekszik mindenki a legszebb arcát mutatni, és úgymond a szeretetről szól még azok számára is, akik nem hisznek Krisztusban. A Halloween az ennek az ellentetje. Azt meg mondhatjuk, hogy a csúnya ünnep, amikor úgymond minden feketébe öltözik, minden kicsit gonosz, és úgymond egy kicsit ilyen gonoszkodás, ilyen vicces, poénos gonoszkodássá válik. Ugye van a Jack lámpása, ismeritek biztos azt a szép töklámpást, abban ég egy pici tűz. Ez a tűz, ennek az a neve, hogy bonfire, ez én nem tudok régi angolul, meg új angolul se, de állítólag azt jelenti, hogy csonttűz. Tehát amit ott láttok benne, az azt jelenti, hogy csonttűz. Ez egyébként az áldozatokra emlékeztet, amikor ezek a druidák úgymond áldozatokat hoztak, és hát ezt jelképezi valamilyen formában ez a Jack lámpása, még akkor is, hogyha sokan esetleg erről nem tudnak. Van egy mondás, amivel általában gyerekek megérkeznek egy házhoz. Ez úgy néz ki, hogy trick or treat, ami annyit jelent, hogy trükk vagy kedvesség, vagy cukorka, vagy kedvesség, valami ilyesmi jelentése van. Ez azt jelenti, hogy becsöngetnek hozzátok, és akkor azt mondják a gyerekek, hogy trükk vagy kedvesség. Választhatsz. Hogyha adsz nekik egy kedvességet, cukorkát, vagy valamit, akkor megúszod a trükköt, ha meg nem az, akkor jön a trükk. Na most a trükk az meg, hát mivel egy kicsit ilyen gonosz ez az ünnep, lehet ilyen apró kellemetlenség, de időnként azért előfordult olyan is, hogy záptojással dobálták meg az embert, vagy ennél durvább dolgokat is csináltak. És az utóbbi időben még az is sajnos előfordult, hogy ebben az időszakban sok gyermek eltűnt. Mert rájöttek olyan emberek, akik ezekre a dolgokra utaztak, hogy ilyenkor könnyen le lehet őket kapcsolni. Úgyhogy Amerikában most egy picit olyan vegyes érzelmekkel vannak, de mégis egy úgymond nagy ünnep, ha lehet ezt ünnepnek nevezni. Hát én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ezek az események így egy csomagba rendeződtek. Nem véletlen, hogy október 31-én történt az, amikor Luther Márton 1517-ben kitűzte a Wittenbergi vártemplomnak a kapujára az ő 95 tételét. Lehet, hogy nem gondolta, hogy most pont ezek miatt, de mégis egy olyan időpontban történt ez, amikor egyébként sok más dolog is történik, és talán mondhatnánk, hogy akár kimondottan negatív, mint mondjuk a sátánista új év, akár esetleg egy eredetileg pozitív dologban, mint mondjuk a halottak napja, amire azt mondjuk, hogy emlékezünk, de mégis olyan erők és olyan dolgok kerülnek előtérbe, ami az embereknek az életét megnyomorítja. Tudjuk azt, hogy amikor Luther Márton kitűzte a 95 tételét, annak az egyik legfőbb kiváltója az a búcsú cédulák voltak, amikor eljutott oda az üdvösség utáni keresés, hogy már pénzért is lehetett ezt megvásárolni, és ez volt az egésznek a úgymond kirobbantója. Azt mondhatnánk, hogy ez a nap, ez az 1517. október 31 gyökeresen megváltoztatta a kereszténységet. Mindig volt a kereszténységben, voltak olyan úgymond szekták, akik igyekeztek teljesen az ige szerint élni, de mégis ebben az időpontban valami új dolog elindult. Nekünk, amikor itt vagyunk ebben a ünnepkörben, akkor azt gondolom, hogy az a nagy kérdésünk, hogy melyik ezek közül az, amit úgymond Isten indított el. Melyik az, amire, hogyha most visszatérünk, hogy melyik az, ami előre mutat, melyik az, amiben valami igazán jó dolog van. És azt gondolom, hogy ez a személyes meggyőződésem, hogy igen, számunkra ez az október 31-e, ez elsősorban a reformációnak az ünnepe. Az összes többi az háttérben van. A reformáció ünnepe. Szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy elképzelhető-e számotokra, hogy mondjuk Szentestén, mondjuk délután 3 órakor elmenjetek egy jó foci meccsre. Hát ritkán van azért 24-én foci meccs, nem? Hol? Angliában. Igen. Lehetséges, de most mennétek? Tehát, hogy ki az, aki úgy érzi, hogy ez egy jó dolog? Valahogy nem. Nem? Hát akkor valami másról. Nem baj foci meccsre elmenni. Hát az a semmi gond nincsen. De mégse az ember nem ezen a napon jár foci meccsre. Vagy elképzelhető a számotokra, mondjuk, hogy húsvét vasárnap kolbásztöltő versenyen vesztek részt. Nem. Igaz? Lehet, hogy durván hangzik. De azért mondom, hogy ugyanilyen durván hangzik az is, hogyha mondjuk a reformáció ünnepén például Halloween ünnepet tartunk. Legalábbis számomra igen. Ugyanis azt látom, hogy ebben a Halloween ünnepben semmi nincsen, ami jól valami előre mutatna, semmi nincsen, ami Istenhez bármi köze lenne, viszont pont a reformáció ünnepe szól arról, hogy valamitől meg kell menteni az embereket egy nyomorúságtól. Akkor az embereket abban a nyomorúságban sodorta bele az élet, hogy az ő babonás félelmükbe pénzt adtak azért, hogy üdvösségük legyen. Pénzt adtak azért, hogy az ő meghalt rokonaik esetleg átkerüljenek a purgatóriumból vagy a pokolból az üdvösségre. És ilyen nyomorúságban voltak. És azt gondolom, hogy ha mi gondolkozunk ezen, akkor számunkra nem kérdés, hogy ezen a napon egyáltalán mit teszünk és hogyan is állunk hozzá. Mit kezdjünk ezzel az ünnepkörrel, hogyan viselkedjünk, ez a mi kérdésünk, és szeretnék most rátérni arra az igére, amit felolvastunk a Galata levélből, hiszen ez az ige szakasz nagyon-nagyon jól beszél arról, és azokat a fő elemeket emeli ki, amik a reformációval úgymond tért nyertek, és amire ilyenkor azt gondolom, hogy igazán emlékezhetünk. Nézzük a 15. verstől. Azt mondja itt Pál, hogy mi, akik természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusba hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. A Galata levél ugye azért íródott, mert a Galatában elindult egy úgymond visszarendeződési folyamat, amikor megtértek az emberek, és Krisztusban kezdtek hinni, elkezdték visszaszedegetni a törvény általi megigazulást. És azt gondolom, hogy a reformáció ideje az egy nagyon hasonló időszak volt, hogy elindult a kereszténység, úgymond sok-sok pozitív dolog volt, de mégis úgy tűnik, hogy arra az időpontra a kereszténység nagy részében valami olyasmi történt, ami pont az üdvösséggel kapcsolatban, ami egészen mást tanított, mint amit Istennek az igéje tanít. És ezért, amikor ezt olvassuk, hogy Pál mit ír a Galatákhoz, akkor igenis olvashatjuk azt is, hogy talán mi volt a reformációnak a legnagyobb üzenete, és ma is, hogyha bármi el akarja vonni a mi figyelmünket a hit által való megigazulásról, arról, hogy egyedül Krisztusban hitáltalan üdvösségünk, akkor újra és újra vissza kell térnünk. És az ünnepnek egy nagyon fontos eleme az, hogy ébren tartja a mi lelkünkben az alapvető hitigazságokat, ébren tartja a mi lelkünkben azt, hogy kik vagyunk. És amikor évről évre eljutunk erre a pontra, akkor mindig vizsgáljuk meg magunkat, hogy hogy állunk mi ezzel az igazsággal. Isten igéje azt mondja, hogy az üdvösséghez semmi másnak nincs köze, és nem lehet köze, mint az, hogy hiszünk Krisztusban. Bizalmunk van Krisztusban, ami ugye azt jelenti, hogy hisszük, hogy ő meghalt a kereszten, hisszük, hogy mi bűnösök vagyunk, és azt mondjuk, hogy szükségünk van rád, Úr Jézus. És minden más. Mondhatnám azt, hogy ha valaki úgy érzi, hogy a gyülekezeti tagság kell az üdvösséghez, vagy a bemerítés kell az üdvösséghez, vagy bármilyen hitgyakorlat kell az üdvösséghez, akkor mondhatjuk, hogy nem kell. És nagyon súlyos eltévejedéshez juthatunk, ha bármi, akár vallásos cselekedetet, vagy bármi jó cselekedetet mellé teszünk. És olyan felszabadító érzés, gondoljatok bele, hogy semmi más nem kell az üdvösségetekhez, csak a Krisztusban való mély bizalom. Hogy nem kell félni, nem kell félnetek attól, hogy ha valamit rosszul csináltatok, vagy nem úgy csináltatok, vagy nem abba az egyházba vagytok éppen, amelyik a legtökéletesebb, nem kell félnetek, mert az üdvösség az nem ettől függ. Az üdvösség egyedül Krisztusba vetett hit által van, és semmi más nem férhet az üdvösséghez. Ez a reformációnak a legfontosabb üzenete, hogy üdvösségünk csak Krisztusban van. És amikor ezt újra és újra kimondjuk, nap mint nap, de legalább évről évre, amikor itt megállunk, akkor ezt tudatosítsuk magunkban. És minden olyan sallangot, ami ebbe a dologba beférkőzhetett, vagy amit a sátán mondhatott, hogy neked ez nem megbocsátható, azt felejtsük el. Mint azok az emberek, akik ott voltak a nyomorúságukba, és babonás félelmükbe az utolsó pénzeiket adták oda, azért, hogy talán üdvözülhessenek. Hogyan hathatott, gondoljatok csak bele az ő lelkükbe, az az igazság, az a hitigazság, hogy nincs szükséged semmi megvásárlásra, semmire ahhoz, hogy üdvözüljél, hanem egyedül a Krisztusba való hitre. Csodálatos ez az igazság, és erről szól, és ez az, amit nekünk föl kell emelni. És bármi módon, bárhol vagyunk, akkor mondhatjuk, hogy számunkra ez a nap erről szól. Majd egy picit később vissza fogunk térni, hogy azért mit kezdjünk a mi kultúránkban levő ünnepekkel, de most tovább megyünk Istennek az igéje szerint. A következő igeversben Pál azt mondja, ha pedig Krisztusban keresve megigazulást magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája. Azt hozzá kell tenni, hogy ez a rész egyébként egy adott szövegkörnyezetben van, ugyanis Pál arról ír, hogy Pétert megfette azzal kapcsolatban, hogy ugye képmutatásból, amikor látták a zsidók, hogy ott van, akkor nem evett együtt a pogányokkal, hanem ő is elkülönült tőlük. Pedig Péter korábban a pogányokkal együtt evett, tehát itt képmutatásba került, és úgymond elkezdett a zsidó embereknek kedvezni. És Pál ezért mondja konkrét többek között Péternek is, hogy állítsa helyre az ő életét. Amit itt most olvastunk, hogy talán Krisztus a bűn szolgája, ez egy vád volt, egy vád lehetett, hogy azok, akik Krisztushoz jönnek, ugye Krisztusról szoktuk mondani, hogy a bűnösöknek a barátja, azok, akik Krisztushoz jönnek, azok tulajdonképpen akkor, hát azok a bűnös emberek, ők nem tartják be a törvényt, és akkor ilyen módon, hát mondták, hogy hát talán akkor Krisztus az, aki a bűnre csábít bennünket, és azt mondja Pál, hogy ne tévejegjetek, semmiképpen sem. De fontos akkor tudnunk, hogy Isten igéje nem mondja azt, hogy mi Krisztushoz jövünk, ő a bűnösök barátja, és ott maradunk bűnben. És azt akkor de jó, mert Krisztus megbocsájt nekünk. Hanem azt is mondja Istennek az igéje, hogy a keresztény élet a szentség. És ez a reformációnak egy másik nagy üzenete, hogy addigra a kereszténység nem csak a hitben való megigazulástól, hanem a keresztény élet szentségétől is oly mértékben eltávolodott, hogy szükség volt arra, hogy álljunk meg, hogy a keresztény élet az nem bizonyos törvényeknek vagy szabályoknak a megtartása, és közben a szívünkben bűnnel telve lét, hanem a keresztény élet az a Krisztushoz jövetel, és tudjuk, hogy Krisztus, amikor ő a bűnösök barátjaként odament a bűnösökhöz, akkor mindig volt üzenete arra, hogy többet ne vétkezzél. Isten igéje beszél nekünk a mai napon arról, hogy ha szeretnénk fölfrissíteni magunkban a reformáció üzenetét, akkor amellett, hogy szabadon élhetünk biztonságban, üdvösségben, tudnunk kell, hogy a Krisztussal való járás a szentséget követel. És Krisztus nem a bűnösök barátja abban az értelemben, hogy valaki a bűnében akar maradni, hanem Krisztus a bűnösök barátja abban az értelemben, ha te meg akarsz szabadulni a te bűnöttől. És amikor mi most emlékezünk és visszatérünk, akkor mondhatjuk azt, hogy Uram, segíts és mutasd meg, hogy mik azok, amiket olyan jó lenne még letennem, és oda menni ő hozzá. Úgy folytatja Pál, hogy mert ha valamit leromboltam és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek. Ugye Péter lerombolt valamit. Lerombolta azt, hogy csak a zsidók üdvözülhetnek, csak a zsidóknak van Istenük, és a pogányoknak semmi lehetőségük erre. Lerombolta azt, hogy a pogányokkal nem lehet kapcsolatot teremteni, és mégis itt aztán valami megalkulásból visszatért. Minden ember hajlamos arra, hogy az elhatározásában egy idő után egy kicsit meglankad, és egy kicsit megkopik ez a dolog. És a kereszténységre, ha a reformációra gondolunk, akkor igen, jellemző volt az, hogy elindult, és talán sok-sok jó szándék, akár a halottak napja, vagy a minden szentek ünnepe is jó szándékból indulva, de aztán valahogy nagyon mássá vált. És amikor olvassuk ezt a mondatot, hogy mert ha valamit leromboltam és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek, akkor gondoljunk mindarra, amit már korábban az életedben kimondtál, hogy e szerint fogsz élni. Kimondtad, hogy nem fogod gyakorolni azt meg azt, és Istennek fogod szánni az életedet, mint ahogy most énekeltük, és közben pedig visszaépítgettél dolgokat. Hogyha ilyen tettél, akkor azt mondja Istennek az igéje, hogy törvényszegőnek mondod magadat. Amikor a reformációra gondolunk, és amikor arra gondolunk, hogy igen, szeretnék emlékezni, akkor a személyes életünkben is fontos, hogy kitűzzük azt a 95 tételt. Gondoljátok el, hogy micsoda bátorságra volt szüksége Luther Mártonnak arra, hogy ezt ott kitűzze. Ez nem egy ilyen gondolta, hogy na hát teszünk egy próbát, aztán lesz majd valami. Ez egy mély meggyőződése volt. Amikor körülnézettem, amikor ment ott a filmben, a Luther filmet érdemes megnézni, ha valaki még nem látta, ment föl a lépcsőn, egy térden állva, és vitte föl az ő kis céduláját, és közben gondolkozott, és mire fölért, addigra megfogalmazódott benne, hogy ez nem lehet igaz. Ez nem lehet Istentől. Ez így nem lehet jó. És megszületett benne az elhatározás, hogy valamit tenni kell. És amikor éljük az életünket, a hétköznapunkat, és újra beleütközünk a saját visszalopott bűneinkbe, vagy életünkbe, akkor gondoljunk arra, hogy legyen elég bátorságunk a magunk életében, a mi szívünkre kitűzni azt a néhány tételt, amit azt mondta, hogy szeretném megváltoztatni az életemet. És ez a nap szóljon arról, hogy reformációt végzek az én életemben, hogy az én életemet megváltoztatom. Mert minden ünnepnek van üzenete, előremutató üzenete a mi számunkra. És végül a 19-20. Versben írja Pál azt a célt, ami tulajdonképpen minden keresztény embernek az életének a lényege. Úgy olvassuk, hogy mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Azt mondja Isten igéje, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Ahhoz, hogy ezt megértsük, szeretném a római levélből a 6. részben ír elől Pál felolvasni néhány gondolatot, ugyanis a kereszténység, a Krisztushoz való tartozásunk az valami titokzatos, mély Krisztussal való egyé válást jelent. Azt mondja itt Pál, mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Itt is ugyanezt a kérdést taglalja, hogy kereszténynek lenni nem jelentheti azt, hogy üdvösségünk van, és ezért azt csinálunk, amit akarunk. Azt mondja, hogy szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. A bemerítésben, amikor bemerítkezik az illető, és lemegy, az a temetést jelenti, hogy a régi, az óembert eltemettük. És amikor feljön, az pedig a Krisztussal való egyé lét, hogy új életünk van Krisztusban. Ha ugyanis egyé lettünk, nézzétek, azt mondja, egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Amikor tehát azt mondja Pál, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, ez azt jelképezi, hogy meghaltam a bűn számára, és tulajdonképpen nekem kellett volna ott lennem Krisztus helyett. És amikor megtértem, akkor ezt fejeztem ki, hogy tulajdonképpen meghaltam a bűnnek a számára. Többé tehát nem én élek. Az én óemberemnek nemet mondtam, az én szívemnek a trónját átadtam valaki másnak. Szóval többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Azt az életet, amit most testben élek, az én életemet most a Krisztusban élem. És minden, az életem minden területén Krisztussal vagyok, és Krisztussal élek. Aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Úgy is mondhatnánk, hogy ez az az élet, akinek az életében ez megvalósul, az a bizonyságtevő élet. Az az élet, amit Krisztussal élünk, amikor látszik, hogy Krisztus él bennem, átadtam neki az életemet, és én Krisztussal járok. És tulajdonképpen mindig ott vagyok, ahol ő van. Emlékeztek, hogy nem ugyanazt jelenti az, hogy Krisztus jár velem, vagy az, hogy én vagyok Krisztussal. A Krisztus jár velem, az a gondviselés, amikor jön utánam, és megpróbál megmenteni engem azokból a helyzetekből, amiben sodródtam. Amikor én megyek Krisztus után, amikor Krisztus él bennem, és én mindig ott vagyok, ahol ő van, az 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 élet, amit Pál is ír, hogy ez a keresztény élet. És amikor Luther megpróbálta helyreállítani azt a sok dolgot, ami elromlott, akkor erről beszélt, hogy az üdvösség legyen helyreállítva, a szentség legyen helyreállítva, és a mi Krisztussal való járásunk legyen helyreállítva. Amikor tehát emlékezünk most a reformációra, akkor tudjuk azt, hogy ezt hozta el ez az ünnep. Szeretném újra föltenni a kérdést, hogy kell-e nekünk részt venni mondjuk a Halloween ünneplésbe, vagy programokon. Én szeretnék mondani nektek néhány dolgot. Egyrészt fizikailag ez egész a pénzről, az időről és a figyelemről szól. Biznisz. Tulajdonképpen kell valami, amiben belefektetjük az energiánkat, rengeteg dolgot lehet vásárolni. Nálunk még nincs ilyen erőteljesen jelen, mint mondjuk Amerikában, de nem is kell, hogy legyen. És azt gondolom, hogy nekünk aztán végképp nem. Nézzétek meg, csak a pénzeteket, az időteket és a figyelmeteket fogja elvenni. Lelkileg ez az ünnep, hogyha idézelben ünnepnek nevezhetem, a félelemről, a gonoszkodásról, a zsarolásról, legjobb esetben a poénkodásról szól csak. Azt gondolom, hogy nincs benne egyetlen egy olyan momentum sem, ami illene hozzánk, ami nekünk egyáltalán fölmerülhetne, hogy nekünk ebben érdemes részt vennünk. És szellemileg, amit ugye nem látunk, amit nem akarom azt mondani, hogy ha valaki kirak egy tök lámpát az ő lakásába, akkor oda rossz elemek fognak beköltözni. De minél inkább, ha azokban a dolgokban részt teszel, aminek a gyökere tulajdonképpen egy nem Istenen keresztül való kapcsolódás a szellemvilággal, gondoljatok itt a druidákra, akkor valami módon veszélybe helyezed az életedet. Tehát szellemileg is azt lehet mondani, hogy nem. Kérdés, hogy melyik ünnepet választjuk, hogy tudjuk-e azt mondani, hogy az október 31-ét bevésük a mi szívünkbe, hogy az a reformáció ünnepe, és erre készülünk, ezt hirdetjük, erről beszélünk mindenkinek. Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy ez az ünnepkör, a reformációt, ha kivesszük, akkor miről szól? Egyrészt szól a halottakról, szól a szenteknek a közbenjárásáról, és szól a félelemről. Hogyha ezeket a, most nem csak a Halloween, hanem a többit is letesszük. Nézzétek meg, hogy miről szól a reformációnak az ünnepe. A halottakkal ellentétben, ahogy Marika már említette, szól az életről. Nézzétek meg ezt az igeverset, ebbe a 20. igeversben hányszor szerepel benne az élet. Hányszor szerepel benne az a Krisztusban való élet. A reformáció pont az ellentetje ennek, hogy az életről beszél. És hozzáteszem nagyon határozottan, ez nem azt jelenti, hogy nem emlékezhetünk meg a halottainkról. És nem azt jelenti, hogy tiszteletlenek vagyunk. De azt jelenti, hogy a jövőbe való tekintésünk az nem a halottak emlékezésében rejlik, hanem a Krisztussal való kapcsolatunkban. Aztán nézzétek meg, hogy amikor úgymond megemlékezünk minden szentről, és esetleg valaki azt gondolja, hogy majd ő fog rajta segíteni, ezzel ellentétben mit mond a reformáció? Azt mondja, hogy egy a közbenjáró. Nincs más közbenjáró, csak Krisztus. A reformáció ezzel szemben azt jelenti ki, hogy Krisztus minden mindenekben. És senki máshoz te nem jössz. Nem azt jelenti, hogy nem emlékezhetsz meg egy szent emberről, hiszen a Biblia is sok szent emberről példának állítja elénk. De semmi többnek. Nem szólhatunk hozzá, nem imádkozhatunk hozzá, és nem tehetünk semmi olyat, hiszen a közben járó egyedül Krisztus. És még azt is szeretném megkérdezni, hogy a félelemmel szemben mit hoz el a reformáció? Nézzétek meg, azzal fejeződik be ez az ige, hogy aki szeretett engem és önmagát adta, értem. Krisztus a szeretetet hozta el ebben a világban. Amikor tehát a reformáció ünnepére gondolunk, akkor az életre, Krisztusra és a szeretetre gondolhatunk, és mind ennek kell itt ebben az időszakban megmutatkozni az életünkben. És azért mondom, hogy nem véletlen, hogy pont október 31-e ez a nap, mert azt gondolom, hogy ez nagyon erős ellenpontja mindannak, amit ez a világ szeretne ránk erőltetni. Mi történt a reformáció idejében? Azt tudom mondani, hogy sok nyomorult embernek felszabadult a lelke. Sok nyomorult embernek, akik ott a babonás félelmeikbe rettegtek, felszabadult a lelke, és egy reménysugár lett arra, hogy megváltozhat az élet. És azt szeretném mondani, hogy ma, amikor a reformációra emlékezünk, erre az ünnepre emlékezünk, akkor egyrészt számodra is legyen az az üzenet, hogy minden nyomorúságodra van válasz Krisztusban. És felszabadulhatsz. De hogyha bárkivel beszélsz, akkor ez az az üzenet, amit te tovább tudsz adni. Ez az az üzenet, amit tovább tudsz adni, hogy az emberi léleknek egyetlen egy menekülése van, a Krisztusnak a kereszthalála. És az üdvösség az csak Krisztusban lehetséges. És nem igaz az, hogy a mai világban az emberek nem nyitottak szellemi dolgokra. Tudjuk. Tudjuk, hogy nagyon nyitottak, és nagyon keresnek. Nagyon keresnek az emberek. Tulajdonképpen reneszánszát éli mindenféle okkult vallás. Pontosan ezért, mert vágynak az emberek arra, hogy biztonságba kerülhessenek, és ennek egyetlen egy megoldása van. Krisztusnak, a Krisztusba való bizalom. És ezt mi csak akkor tudjuk közvetíteni, hogyha a 20. vers igaz ránk. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ha ezt éljük, akkor tudjuk mutatni az emberek számára ezt a menekülési útvonalat. Tehát a reformáció időszakában sok nyomorult ember felszabadult. Miért? Mert egy nagyon egyszerű igazságot elhitt, amit Luther mondott, hogy hitáltal van Krisztusban megmenekülésetek. Krisztushoz mentek ezek az emberek, és megváltozott az életük. És még egy fontos dolog történt a reformáció napján, megújult az egyház. Megújult az egyház, és szeretném azt mondani, hogy nem csak a új egyházak újultak meg, azok meg se tudtak igazából újulni, azok akkor jöttek létre, hanem a katolikus egyház is megújult, hiszen utána elindult az ellenreformáció, aminek vannak nem teljesen pozitív hozománya is, de magát az egyházat megújította, és sok dolgot elhagyott. Elhagyott az egyház, és megváltoztatott. Tehát amikor valaki az életében egy reformációt véghez visz, az kihatással van mindenre. Még arra is kihatással van, amire nem gondolnánk. Hogyha ilyen módon veszünk részt ezen az ünnepen, akkor lehetünk reménykedve abba, hogy változni fog a világ. És ez az ünnep, ez erről szól, nem a múltról, hanem a jövőről, hogy megváltozhat az életünk, és körülöttünk megváltozhat az emberek élete. Mit tegyünk hát ezen a napon? Legyen számunkra október 31 a reformáció ünnepe. Ez az a egyetlen Isteni, ezt Isten indította el, senki más nem indíthatta volna. Az összes többiben emberi dolgok vannak minimálisan, de ezt egyedül Isten indította el. Isten volt, aki megszólította Luther Mártont, és kitűzette vele, és utána pedig megreformálta az egyházat. Négy dolog, amire emlékezünk, a hitáltali üdvösségünk, a keresztény életünk valódi szentség, az életünket szükséges újra és újra megreformálni, és amit fölépítettünk, olyat, amit már leromboltunk, azt gyorsan romboljuk le újra, és a Krisztushoz való ragaszkodásról szól ez az ünnepünk. Még befejezésül csak néhány gyakorlati dolog, hogy akkor mit kezdjünk a többi ünneppel, hogy mit csináljunk ezekkel. Hiszen mindenkinek a családjában, az életében ott van például a halottak napja, amikor lehet, hogy esetleg sokan elmennek és kimennek a temetőbe. Mit kezdjünk ezzel? Én azt gondolom, hogy nem kell semmiképpen ezt elutasítanunk, és nem kell úgymond ezt az egészet úgy visszautasítanunk, hogy ez valami rossz dolog lenne. De fontos megvallanunk, hogy számukra a halottak napja az az emlékezés, és az evangéliumnak az ünnepe. Amikor kimegyünk esetleg a temetőhöz, és bármit teszünk ott, akkor tudjuk azt, hogy igen, emlékezünk, és tudjuk azt, hogy egyedül az evangélium ereje menthet meg attól, hogy valaki a pokolra juthasson. És utána mi nem tudunk semmi más tenni. Amikor a halottak napja van, az jó lehetőség a bizonyságtételre. És jó lehetőség arra, hogy valakit nem megbántva, de elmondjuk azt, hogy mi a mi hitünk. Viszont amire mindig figyeljünk, hogy soha ne engedjük, hogy a halál az egy egész életre szoruló nyomorúságot adjon az életünkben. A fájdalmat Krisztusban tudjuk feldolgozni, mint ahogy Dávid is azt tette, hogy azt mondta, hogy akkor előre néz tovább. Mit kezdjünk a minden szentekkel? Ugye az a mi köreinkben nem tartjuk ezt az ünnepet, de lehet, hogy a családunkban vannak olyanok, akiknek ez fontos. Én azt szeretném mondani, hogy itt ez is egy jó lehetőség a bizonyságtételre. Igen, emlékezhetünk, és igen, mondhatjuk, hogy példa ezeknek az embereknek az élete, és akár a Bibliából, mert ott is vannak bőven szentek, akár a Bibliából hozhatunk egy példát, hogy figyelj, nekem ennek az embernek az élete. Ez egy példa, és így meg így szeretnék élni, ezért meg ezért. És megmutathatjuk ennek a lényegét, ennek az igazi lényegét. És nyilvánvalóan nem vehetünk részt semmi olyanban, amikor emberekhez imádkozunk. A Halloween, arra én egy nagy nullát írtam magamnak a papírra, de igazából azt tudnám mondani, hogy számomra ez olyan, mint a diszkóba járás. Hogy nem bűn diszkóba járni, abban az esetben, hogyha én azért megyek oda, hogy esetleg valakivel ott tudok csak kapcsolatot teremteni, ott tudom neki elmondani az evangéliumot. Tehát nem bűn bemenni egy italos boltba, és ott valakivel beszélgetni, ha ő vele csak ott tudok. És ezt szeretném mondani, hogy a Halloween is egy ilyen, hogy nyilvánvalóan nem tudjuk magunkat teljesen kihozni belőle, és én nem tragédia, ha esetleg a gyerek véletlenül az órán egy 10 percet részt vett egy ilyen ünnepségem, de tudnunk kell, hogy számunkra ez nem ünnep, ez nekünk semmi, viszont tudjuk azt, hogy az emberek számára igen, és elmehetünk egy ilyen alkalomra, ha szükséges, azért, hogy elmondjuk az evangéliumot, és azért, hogy képviseljük Krisztust, és képviseljük a reformációnak az üzenetét. Ma Istennek az üzenete tehát az volt, hogy emlékezzünk a reformációra, elevenítsük föl ezeket a hitigazságokat, de ne álljunk csak meg itt, hanem ezeket a hitigazságokat frissítsük fel a mi életünkben is, a mi szívünkben. Az egyedül Krisztusban való üdvösség az azt jelenti számunkra, és azt gondolom, hogy hiába van nekünk üdvösségünk, ez olyan jó újra és újra hallani, és ezt a felszabaduló érzést átélni, hogy semmitől nem függ az én üdvösségem, csak a Krisztusba vetett bizalmamtól. És most, amikor imádkozni fogunk, kifejezhetjük ezt az Úrnak, hogy köszönöm, Uram. Amikor fölelevenítjük a különböző hitigazságokat, akkor föl kell elevenítenünk a keresztény életnek a szentségét is. És ez óhatatlanul azt fogja eredményezni, hogy egy számadást kell tartanom. És azt kell mondanom, hogy Uram, szeretném megtisztítani az életemet. Te látod, hogy megint beporozódott az én életem. Tisztíts meg engem. Ez is egy imádság. Amikor emlékszünk a hitigazságokra, akkor arra is emlékezünk, hogyha van olyan, amit fölépítettél az életedbe, olyat, amit már régebben leromboltál, akkor azt engedd el, és tegyük le Istennek a kezébe. És a negyedik, hogy a mi életünk, az Krisztusban van, és az, hogy amit most testben élek, tehát ez az életem, amit most itt testben élek, ezt az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, most úgy szeretném, ha imádkoznánk, mindannyian fölállnánk, hogy négy embert fogok megkérni, hogy egy-egy ilyen hitigazsággal kapcsolatban adjon hálát az Úrnak. Árpádot szeretném megkérni, hogy az üdvösségünkért, a Krisztusban való üdvösségünkért adjon hálát. Berta Lacit szeretném kérni, hogy a Krisztusban való szentségünkért könyörögjön. Töltő Tamást nem látom, itt van. Téged szeretnék megkérni arra, hogy imádkozzunk azért, hogy ha valamit olyat fölépítettünk az életünkben, amit már leromboltunk, akkor azt engedjük el, és Antal Sándort szeretném kérni arra, hogy imádkozzunk arra, hogy ez az életünk, ez a Krisztusba való élet, elrejtett élet lehessen. Hajtsuk meg most a fejünket, és így most egy szívvel együtt fogunk imádkozni.
Nem tudjuk szavakba foglalni a kimondhatatlan azt az ajándékot, ami amnestiát jelent a felelet lázadó bűnök szívünknek. Köszönjük, hogy egyszülött fia, az Úr Jézus Krisztus Atya, aki magába hordozza az életet, a felvállalást, a bűnbocsánatot. Köszönjük, hogy az egyedüli üdvösségünk az ő tekintélyében rejlik vele való kapcsolatban. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy mi is személyesen ismerhetünk téged. Köszönjük, hogy belejöttél, lehalasztod magad odáig, ahol a bűnnel, ami elvonzott életünket találkoztál. Köszönjük ezt az ingyenes kegyelmet, ezt a bocsánatot, amit a te lényed jelent nekünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy azóta sokan-sokan már ott vannak nálad, akiket megmentettél. Köszönjük, hogy szabadítóként jöttél, mert nem voltunk képesek kiszabadulni a bűnből. Ma sem tudunk. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy használj minket is, és másokat is, hogy megismerjenek téged, és elfogadják benned, egyedül benned az üdvösséget az önök életre. Amen.
Mennyi értem, én hálát adok azért neked, mert te alkalmassá tettél minket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesedjünk. Hálát adok neked azért, hogy kegyelemből kész voltál, a szent lelked által bejönni egy életünkben, és így isteni természet részesei lehetünk. Köszönöm azt az új életet, amit egyedül te tudtál bennünk megszülni, megvalósítani, és hogy ez az élet, ez örök élet. Hálát adok azért, hogy a te fiatban van az örök élet, és bennünk lehet a te megszentelt drága fiat. Köszönöm azt is neked a Te, hogy a te akaratod szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozásától egyszer és mindenkorra. Olyan jó tudni azt, hogy te így nézel ránk, megváltod gyermekeidre, mint akik szentek. Köszönöm, hogy bűnösből szentekké lehetünk. És könyörgöm azért, Uram, hogy kegyelmet, hogy ezt a szent lelkednek az Uralma kiteljesedhessen az életünkben, hogy ez a szentség a külső életünkben is egyre inkább valóságra váljon. Hogy megmutatkozzék a te dicsőségedre és mások szabadulására. És könyörgöm azért, hogy Jézus, hogy állatkérelkedett, hogy ha téged olyan módon, amilyen valójában vagy. Könyörű életünk, adják a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy egyre inkább nem ismerjük téged, hogy tisztán láthassunk ebben a szellemi világban, amiben élünk. És betöltessük azt a szeretünket, amiért tudod. Köszönöm, te végzed azt a csodálatos munkát, Atyám, hogy ezt a fiatkot egyre hasonló vattal váljunk. Kérlek, hagyj kérelmet, hogy ez a belső szentség, ami miatt a Szentlélek jelenléte miatt van a külső életünkben is, egyre inkább megvalósuljon. Jézus Krisztus várja neked. Amen.
Amen. Szeretném, hogy szeretném ráadásulni hozzára, hogy szállít kérlek, hogy vizsgálni Uram, mi szívünket, vizsgálni, hogy nem állunk a kérdésünkről. Kérlek Uram, segíts nekünk, hogy felismerjük azokat a csapdákat, azokat a felelősségeket, akiket felépítünk az életedben, amit nem azt tett életedben valók. Uram, kérlek, hogy segíts nekünk a harcban. Uram, tudom, hogy a Szent Lelked bennünk él, és vezet bennünket. Tudom, kérlek az ő erejét, hogy megváltassuk ezeket, ellen tudjuk állni. Tehetem elég a rossz szokásait, a cselekedeteket, amiket a régi életünkből hozunk. Tudom, kérlek, hogy vedd át ezeket. Segíts nekünk lerombolni ezeket, a segítségedet, rájuk szemleket elején az a Jézusunk.
Amen. Köszönöm, Úr Jézus, nem kell félni. Nem kell rettenni. Nem a sötétség, nem a bűnt alkodik rajtunk. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te vagy világosság. Te vagy az élet, és Ura vagy minden. Ura vagy a lelkünk, és szükségünk van, Uram, a te veled van a lelkünkség. Köszönöm, hogy te megőrzöl minket itt a világot. Köszönöm, hogy hozzám tartozhatunk. És köszönöm, Uram, hogy te elviszel minket magadhoz. Uram, köszönöm ezt a lelkünkséget. Hálás vagyok ez a sok áldásért, hogy adtál nekünk szerint mindenkinek, és adszad nektek. Lejtsen rá minket, és lejtsen a közösségünket is. Tele, világosság, és ragyogás hagyjuk a kérdőnál.